Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a korán kelőknek, indul a hétvégi menetrend. Leginkább a turizmuson lesz ma a hangsúly, de lesz kultúra, életmód és könyvet is ajánlunk. Ezek tehát a mai nap megállói. Tartsanak velem egészen 11 óráig.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel. A világ összes színével.
Olaszország az első állomás a hétvégi menetrendben Stefano Combino, azaz Kobino István idegenvezetővel, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnökségi tagjával Babik Edit beszélget.
Tulajdonképpen melyik nevedet használod?
Mindkettőt használom, olasz közösségben a Stefanot, és Magyarországon pedig az Istvánt.
Oké, akkor én maradok most az Istvánnál. Persze. Jó, itt vagyunk Magyarországon. Szóval nem csak a neved utal a te olasz magyarságodra, vagy magyar olaszságodra, hanem gyakorlatilag minden tevékenységed, amit az életben folytattál, vagy folytatsz, mindegyik valahogy kapcsolódik az olasz-magyar kultúrához, Olaszországhoz, Magyarországhoz. Most éppen a Komitesz Magyarország főtitkára vagy, de emellett idegenvezető vagy, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének az elnökségében is vagy, és hát nagyon szerteágazó a te gondolkodásod e két országról, ugye?
Igen, köszönöm ezt a felvezetést, valóban így van. Én egy klasszikus szabadúszónak tartom magamat, az is vagyok, és minden egyes munkám valamilyen szinten kapcsolódik Olaszországhoz. Még egy olyan szenvedélyem is, nagy passzióm Budapest helytörténete, ott is lépten nyomon akarva akaratlanul Olaszországba botlom bele, úgyhogy igen, minden kapcsolódik az újságírás, és minden Olaszországhoz és Magyarországhoz köt egyaránt.
Na hát én ebben a mai műsorban téged az olasz és a magyar néplélekről szeretnélek faggatni, aztán természetesen a turizmusról, hiszen idegenvezetőként nem hagyhatjuk ki, aztán nagyon érdekel az olasz konyha. Hogyan látja egy olasz az olasz konyhát, és hogyan látja innen Magyarországról az olasz konyhát, és hát arra is kíváncsi vagyok, hogy tényleg jól ismerjük-e, vagy csak sztereotípiák vannak a fejünkben, ami alapján beskatujázunk embereket, népeket, attitűdöket, és lehet, hogy nem is úgy élez ma már a mindennapokban. És hát azért is mertem ezt mondani, hogy jól ismerjük Olaszországot, mert talán az is, aki még soha nem járt Olaszországban, ismeri az irodalomból, ismeri a könnyű zenéből, a komoly zenéből, ismeri a filmekből, szóval nagyon sok művészeti ágban megjelenik, és megjelent Olaszország.
Minden igaz, amit mondtál. Most az jutott hirtelen eszembe, hogy nagyon sokat vezettem Olaszországban magyar csoportokat, és mindig azt szoktam nekik mondani, hogy ne csodálkozzanak azon, hogyha lesz egy olyan hűha érzésük, hogy én tulajdonképpen itthon vagyok, mert az, amit ma Olaszországnak hívunk, én inkább Itáliának, az valóban a miénk mindenki, és itt az európai kultúrkörre gondolok igazából. Tehát az egyszerre egy önálló entitás, ugyanakkor mindenki, hát hiszen az ókor, meg Michelangelo, meg Verdi, az nem valaki, az mindannyiunké. Tehát ez is benne van. És ugyanakkor tökéletesen igaz, amit mondasz, sztereotípiákban gondolkodunk, nem csak az olaszokról, mindenkiről általában, és hát mint minden sztereotípiában és minden általánosításban van igazság, meg nem.
Még amellett se szaladjunk el, hogy neked tulajdonképpen a személyes kötődésed honnan indult Olaszországból, ugye olaszul cseng a neved?
Édesapám olasz volt, igen, tehát ő már nagyon régen meghalt, illetve hát az olasz családomnak tulajdonképpen a nagy része is, tehát már csak távoli rokonok élnek. Én Olaszországban születtem, édesanyám magyar, és 9 éves korom óta, 1981 óta élek itt. Tehát mind a kettőhöz kötődöm, apai, illetve anyai ágon, mindkét országban éltem és élek, úgyhogy ez gyakorlatilag születésemtől fogva a két kultúra az enyém.
Hogyha Magyarországon vagy, akkor Budapesthez kötődsz?
Igen, abszolút.
Hogyha Olaszországban vagy, akkor melyik városhoz kötődsz? Hol születtél?
Ott,
honnan jöttél?
Ott már nehezebb. Tehát ahol születtem, én ott összesen 2 hetet töltöttem Beneventóban. Igazából nincsen kötődésem. Azért, mert ugye nagyon kiskoromban jöttünk el, meg nincs is igazán, akit én ott látogassak, ha csak nem a temetőbe, úgyhogy viszont mivel volt olyan szerencsém az életben, hogy bejártam tényleg az egész országot, nagyon-nagyon sok helyen érzem otthonosan magam. Picit más, mint otthon, otthonosan. Mert azért az otthonom az alapvetően Budapest. Igen.
Hogyha kedvenc helyet kell mégis választanod Olaszországban, akkor most mit ixelnél be azon a csizmán? Hol jelölnéd meg a határt?
Nem tudom, legalább 20-30 város jutna eszembe. Kezdem a legutolsóval, tehát mindig a legnagyobb kedvenc mindig az utolsó felfedezett. Számomra az utolsó felfedezett város Brescia. Brescia, hogy a helyiek mondják. Mindenkinek szívből ajánlom, hogy keresse fel ezt a várost. A magyaroknak talán a történelemből csak annyira lehet ismert, hogy a brescei hiénáról, ugye Hajna úra emlékezhetünk. Egész egyszerűen döbbenetes, ami abban a városban van, az ókortól a mai napjainkig tele-tele kincsekkel egy fantasztikus város, amely kívül esik ezen a klasszikus turista útvonalon, mert ott van pont a Gárdató és az Izeótó között, ezeket mind-mind látogatják, ezt a várost kihagyják. Tessék oda elmenni, csodálatos hely. De mondom, tehát rengeteget tudnék mondani.
Akkor nézzük, hogy leginkább hova látogatnak el a magyarok. Kezdjük ezzel, és aztán menjünk el egzotikusabb részekre is az országban. Ugye amennyire én jól tudom, épp mostanában jelent meg valamelyik hírplatformon, hogy Róma és Milánó vezeti a repülőjegyek vásárlását az idei évben, talán 20-30%-kal megugrottak a tavalyihoz képest a látogatások. Tehát amiről beszéltél, hogy a kultúra, valamiféle vonzódás az olaszokhoz, és hogy igenis közel érezzük magunkat, ott van, egyrészt nyilván közel is van, másrészt mindez, amit említettél, erősíti ezt a fajta hívást Olaszországból.
Igen, amikor, tehát ilyenkor kibújik az újságírói vérem, szeretem pontosítani, tehát a hírek úgy értelmezendők, ahogy vannak, miért van ez, egészen egyszerűen ez az a két reptér, ahol naponta, sőt naponta több járat is megy folyamatosan. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk Rómába igen, de azért Milánót ennyien nem látogatják, hanem Milánó egy ugródeszka, máshova. És ezt azért tartom fontosnak, mert ugye önmagában az adatok néha becsapnak bennünket, hihetnénk azt, hogy Milánó nagyon felfutott, nem igazán. Tehát Milánóba, aki egyszer elmegy, ahhoz, hogy azt a várost megismerje, ahhoz nagyon sok napot kellene ott töltenie, hogyha felkészületlenül megy, akkor egy nap után ott nézelődik, hogy tulajdonképpen ő hova menjen tovább. Mert nem egy olyan város, amely könnyen adja magát.
De érdekes, hogy mondod, és tényleg így van. Általában egy city breakre ugranak ki, vagy egy napos útra, mert ugye korán indul a gép, este jön.
Így van. Tehát Milánóiságát elnézést Sztárbantantól, hogy itt most parafrazálom a Ferenceségét, tehát ahhoz több felkészülés kell. Viszont arra nagyon exakt választ tudok neked adni, hogy hova mennek a magyarok leginkább, illetve hova mennek általában az európaiak, sőt mindenki a világon leginkább, mert ennek van egy egészen pontos útvonala, amely majdnem 300 éves, és nem véletlen. Tehát a Grand Tour kialakulása, a legnevesebb alakját említem, akinek a nyomában rengetegen elindult a Goethe, és azt a klasszikus útvonalat követik a mai napig is. Tehát ebben benne van Velence, Firenze, Róma, esetleg Nápoly és Szicília, ott nem is szokták az egyes városokat külön mondani, hogy Palermo vagy Catania, hanem Szicília úgy általában, mint hogyha az is egy valami könnyű falat lenne, nem az. Szóval ez a Grand Tour, ez még mindig tartja magát. 300 évvel később ezek a leglátogatottabbak. Aztán, ha már a modern kornál járunk, nyitok és zárok rögtön egy zárójelet, hogy nagyon sok függ azon, hogy hova megy repülő. Tehát Puglia például a turisztikai térképén nem volt rajta Olaszországnak, magyar turista nem jutott el oda, mert oda kocsival nagyon hosszú, Rómától vagy Nápolytól kocsit bérelni macerás, amióta van bári direkt járat, Puglia felfutott. Ugyanez fog történni most Genovával. Cinque Terre-be gyakran elmennek, de szervezett úton, úgyhogy valahogy Toszkána, és akkor még hozzácsapják. Irgalmatlan fárasztó így. Most, hogy Genovába el lehet repülni, én azt látom, hogy az is föl fog futni, és az egyéniek föl fognak futni, tehát nagyon sokat számít a turizmusban, hogy mi a kínálat.
A légijáratoknak a desztinációi, és most, hogy megemlítetted Cinque Terre-t, 15 éve szeretnék elmenni, és rengetegszer voltam Toszkánában ott a környéken, de tényleg így van, hogy egyszerűen nem tudtam kimozdulni, vagy arra már nem tudtam rávenni magam, hogy na, onnan még ugorjak egy nagyot. Valóban így van, hát ha most akkor a légijáratok változása segít nekem is. A Szicíliára is visszatérve, mert hogy említetted, hogy azt is egyben kezelik, tulajdonképpen mi magyarok inkább tartományokban gondolkodunk. Tehát ismerjük Toszkánát, ismerjük Ligúriát, ismerjük Szicíliát, Szardíniát, tehát, hogy inkább ilyen márkanevekben gondolkodunk talán.
Inkább azt mondanám, hogy most már sok tartomány ismert. Tehát a régen alatt, mondjuk azt, amikor én kezdtem az idegenvezetői pályámat, 30 éve kezdtem, akkor még azt el kellett magyarázni, mit jelent az, hogy Olaszországban tartományok vannak, és miért fontos egyáltalán. Tehát nincs olyan, hogy Olaszország. Ezt külön-külön kell kezelni ezeket a helyeket. Most már sok tartomány ismert. És ehhez is, tehát ugye nem csak a légijáratok, hogyha tömegturizmusról beszélünk, akkor minden számít, egy film is. Toszkána látogatottsága, a Napsütötte Toszkána című könyv és film nyomán az egekbe ment. Tehát nem arról volt szó, hogy előtte nem volt ismert ez a név, de azóta az egekbe ment. Egy-egy ilyen nagyon meg tudja nyomni, de egyébként is most nem megbántva senkit a hallgatóságból, azért vakon fogadást kötnék arra, hogy sokan a Cinque Terre-t hallották olyan is, akik nem voltak. Liguriában már nem vagyok biztos. Tehát ahogy te mondod, valóban nem is márkanévnek hívnám, hanem hogy mi a szakmában ezt hívószavaknak hívjuk, hogy egy utazási iroda, amikor összeállít valamit, akkor nem így reklám, azért Liguriában megyünk, mert...
Igen.
Nem feltétlenül kell tudni egy magyarnak, hogy Genova Liguriában van. Hát miért egy olasz se tudja, hogy Debrecen melyik megyékben van. Szóval Cinque Terre, igen, egy hívó szó.
Említetted ezeket a népszerű városokat, ahol azért hát nem lehet elmenni a túlturizmus mellett, az overturizm mellett, és ugye, ha jól emlékszem, tavaly Velence már bevezette például azt, hogy egy átmeneti kísérleti időszakban tavasszal belépőt szedett, 5 eurós belépőt, ami, ha jól tudom, idén ugye a húsvéti ünnepektől megint élesbe vált, és beszedik ezt a bizonyos 5 eurót azoktól, akik nem töltik ott az éjszakát a városban.
Hát bocsánat,
vagy nem jól tudom, segíts!
Bocsánat, nem rajtad mosolyogtam, hanem a helyzet komikumán, mert tehát legalább 20 éve hallom ezt a sztorit, hogy Velencében majd most tényleg és igazán. Két dolog ezzel kapcsolatban, hogy tehát belépőt olyan helyre lehet bevezetni, ami is Kanzen. És sajnos Velence is Kanzen. A vájt, fülű és szemű magyar közönség tavaly láthatott egy dokumentumfilmet Velencéről az Urániában, gyakran olasz tartományokkal foglalkozó filmeket mutatnak be, és ott éppen arról volt szó, hogy az igazi velenciek eltűntek. Eltűntek ettől a rengeteg turistától. Tehát az ember azt gondolná, hogy jön a millió turista, hát akkor itt habzsidőzsi. De most képzeljük el, hogy akik minket hallgatnak, nem látják, ez a stúdió viszonylag, stúdiónak nagy, de utcának kicsi. Amikor ilyen utcákon mész, ami szűk, mennyi lehet? 3 méter? 3,5 méter, meg ennél szűkebbek az utcák, ezrével mennek az emberek olyan szinten tömött sorokban, hogy gyakorlatilag a kirakatot nem tudják megnézni, nem tudnak megállni egy pillanatra sem, és csak követik ezt a folyamot.
Sodrásban vannak, a homlokzatra se tudsz
semmi
felnézni.
És azok az üzletek, amelyek ott működtek, mert most már egyre kevesebb, és amik működnek, azok már nem helyiek, már nem azt a terméket adják, tehát most ugyanazt a távol-keleti másolat bármit. És eltűnt maga a lakosság, és ez azért nagy baj, mert nem csak hogy és Kanzen, egy panoptikum az egész. És innentől kezdve az olasz életérzés, amiről majd esetleg beszélünk, az pont nincs. És amikor én idegen vezettem, én nagyon-nagyon fontosnak és hangsúlyosnak gondoltam aláhúzni mindig, hogy nézzék, persze csodálják az épületeket. Ott vagyunk az Orvietói dóm előtt, és az Arnolfo di Cambionak a 800 évvel ezelőtti tudását, hát ott nem lehet más csinálni, csak az ember ott áll, és megrökönyödve, csodálkozva néz, de közben mondom, tessék nézni az embereket. Mert az a dóm, az a város, az azért lett olyan az emberek miatt. És hogyha ez nincs, akkor hát a Szentendre is Kanzen után, akkor lesz egy olasz Kanzen, és nagyon sok helyen van már így. És bocsáss meg, hogy még annyi zárójelet hadd tegyek, hogy ne csak arra gondoljunk, ne csak Olaszországot féltsük a túlturizmustól. Mert ha már szóba kerültek a repülőjáratok, azokon a repülőjáratokon több olasz jön ide, mint ahány magyar megy oda. És Budapest, nagyon-nagyon közel van, amikor már nem csak, hogy beszélni fog róla, hanem ezt a bőrén fogja tapasztalni, hogy mit fog jelenteni.
Tehát te úgy látod, hogy ugyanez a folyamat itt is zajlik már, egyébként ezt én is látom, és már érzem, és már egész más végig menni a belváros utcáin, mert minthogyha nem itthon lennék Magyarországon, valóban van egy ilyen jelenség. A megoldást viszont nem tudjuk mi se kitalálni, vagy legalábbis van-e neked valami elképzelésed erről, hogy
rajta.
Itt komolyan?
Dolgozom rajta, engem régóta foglalkoztat ez a téma, tehát ez egy másik műsort érne meg, csak annyit mondok nagyon röviden, hogy most kellene nagyon-nagyon égetően foglalkozni ezzel, és nagyon magas szinteken. Most azért nem tűnik olyan soknak, mint, most hozok egy másik példát, mint Prága. Tehát Prágában, hogyha ellátogat egy magyar, rengetegen vannak, akkor azt fogják érezni, hogy ott már tényleg lépni nem lehet az utcán, de ez csak azért van így, mert Prága szerkezete más.
Igen.
Budapest szélessége, tágassága még elrejti azt a problémát, ami már van, ami már létezik. De nagyon hamar el fogunk jutni oda, én úgy gondolom, hogy ez 5-6 év, és pláne akkor visszatérünk a repülőkhez, bár nem ez a téma, de az, hogy a repteret bővítik, én ennek személy szerint örülök, mert én magam is utazó vagyok, tehát én örülök a magam szempontjából is, de az azt fogja jelenteni, hogy több ország számára leszünk destináció és kulcs destináció, úgyhogy ha nem fogjuk meg idejében, bajok lesznek.
És akkor szerinted egyébként az, hogy 5 eurót kérnek egy turistától, az valóban lehet gátló tényező, ugye?
Semmilyen formában.
Én is ezt gondolom, tehát most ha már ott vagyok, vagy tudom, hogy megyek, még azt az 5 eurót befizetem, még bent hallom, hogy 2,5 millió euró bevétele volt abban a bizonyos időszakban az 500 ezer látogatótól, ugye, hogyha ezt felszorozzuk. Hát ebből persze lehet turizmust fejleszteni, na de én nem gondolom, hogy ez gátló tényező
nem
lenne.
Az a baj, most fogok hozni egy másik példát, és egy kolléganőmet fogom idézni, aki ott helyben dolgozik, Pompejben jelesül. Nagyon sok éve, 20 éve, nem tudom, én is rengetegszer voltam a csoportokkal egyénileg. Már nem tudom, hogy mennyi a belépő, mert nem tudom, lehet, hogy már 20 euró, nagyjából a körül lehet. Nem az a baj, hogy mennyit szednek be, hanem az ember, aki folyamatában látja ezt, és nem egyszer megy oda turistaként, egy fejlesztést látott volna. Tehát egy plusz szemetest.
Tehát visszapörög ez a turizmusba.
Semmit, tehát így nincs értelme. De ez persze nem az én dolgom, meg ezzel küzdjön meg a velencei, meg a pompei városvezetés. A turistát nem fogja elriasztani. Egész egyszerűen annyi fog történni, még csak azt sem gondolom, hogy a turizmus demokratizálódásának, mert ugye erről van szó, hogy egyre többen jutnak hozzá ezekhez a látnivalókhoz, még annak sem fog ártani. Mert azért, ahogy te mondod, ha már ott vagyok, most 5 euró, vagy 20 euró, vagy 50 euró, tök mindegy, azért megyek oda. Akkor ezt belekalkulálom, és azt mondom, hogy hát mint ennyivel többbe került volna a repjegy.
Igen.
Ez nem visszatartó erő.
Láttál egyébként bárhol, Olaszországban vagy itt Magyarországon jó példát ennek a kezelésére? Tehát van-e valami olyan, amit összecsipegethetünk?
Majdnem mind egyéni és magánkezdeményezés. Miközben ez Olaszország, Magyarország, bárhol is beszéljünk erről a világon, ez városvezetési szint. Mondok egy budapesti példát. Nekem nagyon tetszik az, de ez megint csak egy magánkezdeményezés, hogy a 7. kerületben a sokat szidott buli negyed, én nem tartozom a buli negyedet szidók közé, ott kitalálták a tulajdonosok, hogy igen, ki van írva egy free toilet inside. Tehát egész egyszerűen ők helyben kezdtek azzal a problémával valamit, hogy sajnos, mivel nincs elég publikus WC, hogy ne ott végezzék kint az utcán a dolgokat, hanem a saját jól felfogott érdekükben akkor azt mondták, hogy gyere be hozzám, ingyen, nem kérek tőled semmit, csak az utcámat ne piszkíld be. Na, ez egy jó példa. De ez egy magánkezdeményezés. Ilyenből láttam Magyarországon és Olaszországban is többet, de szervezetten nem. Nagy probléma nekem Olaszországban, tényleg több millió ember látogatja, egy csoporttal vagyok, ez már elnézést kérek a témáért, de a pisi az egy óriási probléma, hogy én hova viszek 30 embert. És akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy tessék bemenni egy bárba, ott tessék rendelni egy kávét, és akkor használhatjuk a mosdót. Más megoldás egész egyszerűen a legtöbb helyen nincs.
Stefano Cobino, azaz Cobino István idegenvezetővel, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnökségi tagjával Babik Edit beszélgetett.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
Most pici szünet, aztán irány vissza Olaszország itt a hétvégi menet.